Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők és rádióhallgatók! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyeteme harmadik szemeszterének hatodik előadásán, itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László termében. A MATÁV, az Accelero és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködési megállapodásának köszönhetően hétről hétre kiváló professzorok tartanak előadásokat itt az egyetemen, különböző tudományos témákban. Célunk, hogy Önök is aktív részesei legyenek ezeknek az előadásoknak, ezért feltehetik minden alkalommal a témával kapcsolatos kérdéseiket. Itt a helyszínen, vagy az interneten keresztül a www.mindentudás.hu oldalon. A mai előadása a társadalmi szabályozás és a büntetés kérdéseiről szól. Előadónk jogász, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a Közép-Európai Egyetem és az ELTE professzora, valamint a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel Sajó Andrást!
Igen, próbál, lehet hallani a helységben, igen. Jó, köszönöm, köszönöm. Igen. Csak én. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket a mai előadáson, mely címe szerint azzal foglalkozik, hogy miért is büntetünk. Töredelmesen megvallom, ez a téma csak ürügy arra, hogy egy sokkal alapvetőbb kérdéssel foglalkozzunk, nevezetesen mennyiben szolgálja és szolgálhatja a jog az észszerűséget, észszerűek-e a jog előírásai. A naponta tapasztalható jogszabályi korlátoltság és butaság mellett merész dolog jogi észszerűségről beszélni. Az észszerűség azonban ezúttal pusztán tudományos feltevés. A szabadesés törvénye sem számol azzal, hogy a mozgó test, a lebegő ejtőernyő közegellenállásba ütközik. Én pedig azt vizsgálom, mi lenne, ha az észszerűség nem ütközne a butaság közegellenállásába. Egy közgazdasági ihletésű gondolkodásmóddal szeretném megismertetni Önöket, és nem a ténylegesen érvényesülő jogpolitika feltevéseivel foglalkozom, az ugyanis egészen más megfontolások szerint működik. A jog észszerűségét a büntetőjog példáján tanulmányozhatjuk. Észszerű a büntetőjogi büntetés, közelebbről a börtönbüntetés. A szabadságvesztést egyesek azzal indokolják, hogy a börtön átnevel. A 60-as években készült tankönyvben, amelyből én is tanulhattam, az állt, hogy a börtön a szabad, társas élet iskolája. Ez a feltevés finoman szólva nem igazolódott. A büntetés mellett szóló második elmélet szerint az igazságosság megkívánja a sérelmek megtorlását, a megsértett világrend helyreállítását. Az ezzel versengő felfogás a következőképpen okoskodik, ez egy közgazdasági elmélet. A kilátásba helyezett büntetés költségesebbé és ezzel megfelelő esetben észszerűtlenné teszi a bűncselekmények elkövetését, és ez a következő módon zajlik. A büntetés a jogsértő viselkedés költsége. A költség miatt kevésbé éri meg megtenni azt, amiért büntetés jár. A nagy költség elrettent. Eszerint tehát a büntetés észszerű, hiszen képes észszerű emberek viselkedését racionális módon befolyásolni. Gary Becker, egy Nobel-díjas közgazdász, azt állítja, hogy a bűnelkövetés észszerű magatartás, legalábbis ilyennek tekintendő, olyannak, mint bármilyen üzleti vállalkozás. Vagy amint Bertolt Brecht írta, mit számít egy bankrablás egy bank alapításhoz képest. Valóban észszerű a társadalmi ráfordításhoz képest hatékony a büntetőjogi büntetés? A fogvatartás költsége Magyarországon azt mutatja, hogyha beleszámítjuk a rabtartás költségébe a börtönépítés költségét is, akkor egy rab évi tartása 2 millió forintba kerül. 2 millió forintból 3 munkanélkülit egész éven át lehetne minimálbéren foglalkoztatni. Az Egyesült Államokban egy rab fogvatartása többe kerül, mint amennyiért ugyanezt a rabot a legjobb amerikai egyetemen jogásszá lehetne kiképezni fizetődiákként. És ezek a költségek valószínűleg bizonyos aggályokat keltenek a büntetés észszerűségét illetően, különösen ha meggondoljuk, hogy a visszaesők milyen nagy számban szerepelnek az elkövetők között. A betöréses lopások elkövetőinek majdnem egy harmada visszaeső, és ha beleszámítjuk a visszaesőket a bűnismétlőkbe, akkor szinte kétharmaduk valamilyen módon kapcsolatban van a bűnözéssel. A büntetés kiszabására és a börtönök fenntartására hihetetlen költségeket fordítanak az egész világon. Az Egyesült Államokban a kormányzati kiadások 7,5%-át fordítják igazságszolgáltatásra és börtönökre. Ez több, mint a teljes magyar nemzeti termék. Ehhez még hozzá kell számítani azokat a kiadásokat, amelyeket az állampolgárok saját zsebből fizetnek, rácsokra, magánrendőrségre, különféle figyelőszolgálatokra. Az amerikai számla végösszege 155 milliárd forint, ezt nem is próbálom meg magyar forintban kifejezni, valószínűleg ez az összeg magyar forintban még nem hangzott el. És ehhez még hozzá kell számítanunk a bűnözéssel okozott károkat, 50 milliárd dollárt. 155 milliárd dollár nem elegendő arra, hogy 50 milliárd dollárnyi kár keletkezzen. Ezek alapján valószínűleg arra a következtetésre jutnak, hogy a büntetésére fordított pénz, kidobott pénz. Azt hiszem, elhamarkodott ez az ítélet. Ugyanis a büntetésre, a büntető rendszerre fordított kiadások értékeléséhez azt kell figyelembe vennünk, hogy mekkora kár marad el a kiszabott büntetés következtében. Ez persze rendkívül nehéz számszerűsíteni, mert ami nem történik meg, azt nehéz mérni. Vannak bizonyos egyébként vitatott vizsgálatok, amelyek az Egyesült Államokra és a mai bűnözési helyzetre érvényesek, és ezek szerint egy bűnözőnek egy éven át a börtönben tartása 4 bűncselekmény elmaradásához járul hozzá. Igaz, hogy ezek a bűncselekmények 90%-ban nem erőszakos bűncselekmények, hanem lopás vagy betörés tartozik ide. Minden esetre az könnyen belátható, hogyha nem költenénk a bűnözés elleni fellépésre, akkor a mai veszteségek sokszorosára rúgnának az elszabadult bűnözők, vagy az társadalom elszabadult tagjai által okozott károk. Az emberek kevésbé erkölcsösek, mint hinni szeretnénk, de észszerűbbek, mint feltételezzük. És a mi gondolatkísérletünkben ez lesz a jog, a jogi szabályozás kiinduló pontja. A jog ugyan nem tekinti bűnözőnek az embereket, de abból indul ki, hogy minden ember végig gondolja, hogy az adott jogszabály megszegésével milyen előnyhöz jutna, illetve milyen hátrány származna abból, ha ezt a bűncselekményt megvalósítja. Ha egy áru drágul, akkor kevesebbet vásárolunk belőle. Ha egy bűncselekmény egy bűncselekménnyel elérhető előnyt ilyen árunak tekintünk, és a bűncselekményt, amivel ezt az előnyt megszerezhetnénk, megdrágítjuk, akkor csökkenni fog a bűncselekmény eredménye iránti kereslet, vagyis kevesebbet fogunk bűnözni. A bűnöző épp úgy, mint minden más üzletember, megfontolt üzletember, akkor vállalkozik szükségletei bűncselekmény útján való kielégítésére, ha feltételezheti, hogy az így várható előnyök fedezik és meghaladják a ráfordításokat. Melyek tehát a bűncselekmény, mint vállalkozás költségei? Ha eltekintünk a boltban vásárolható pajszer és egyéb szükséges kiegészítő kellékek beszerzésétől, akkor marad a várható büntetés, mint költség. Ennek a költségnek a meghatározásához egy koordináta rendszert fogunk használni, és már most szeretnék elnézést kérni, soha többet az előadás során ilyesmi nem fog előfordulni. Ezt a koordináta rendszert, ezt fogjuk használni, semmi mást. A függőleges tengelyen a büntetés súlyosságát láthatják, 1 millió forintban, 1000 forintban, teljesen mindegy. Szerepelhetne itt egyébként szabadságvesztés büntetés is, ahol a 1 millió forintok helyét szabadságvesztés évei foglalják el. A vízszintes tengelyen a bűncselekmény súlyossága szerepel. Itt látható egy 1 milliárd forintnyi súlyosságú bűncselekmény, amihez 1 milliárd forintnyi büntetés társul. Ez a ferde egyenes, amely 45 fokot zár be a tengellyel, azt mutatja, hogy a bűncselekmény súlyát kifejező érték, ami azonos egyébként a bűncselekménnyel megszerezhető előnnyel, és az ezért járó büntetés egyensúlyban áll, tehát ez a fajta rendszer a viselkedés nem befolyásolja. Ugyanannyi a nyereség, mint amennyi az ezért járó büntetés. A kérdés az, hogy hogyan gondolkodik az, aki bűncselekményt akar elkövetni. Megvizsgálja a büntető törvénykönyv és a joggyakorlat alapján várható büntetést. Ez lesz a büntetés költsége. Igen ám, de arról is tudomása van, hogy nem minden elkövetőt ítélnek el. Tehát valamilyen módon a megismert büntetést csökkentenie kell, a büntetési költséget csökkentenie kell, a büntetés bekövetkeztének a valószínűségével. Ha például a lebukási esély 0,75, azaz minden negyedik bűncselekmény elkövető ússza meg a dolgot, akkor a 2 millió forintos büntetés 0,75-ször 2 millió, azaz 1,5 millió forint lesz. Hát minden negyedik bűn elkövető megúszta, ezért nem egy a szorzó, hanem 0,75. Azt hiszem, ez egy kicsit részletesebben meg kell magyaráznom. Képzeljék el azt, hogy van három sorsjegy. Az egyik sorsjeggyel lehet 4000 forintot nyerni, 4 milliót jobb lenne. A másik két sorsjeggyel nem nyerhetnek. A 4000 forintos sorsjegy megnyeréséhez benevezhetnek úgy, hogy egy húzásért 1000 forintot fizetnek. Tehát egy húzás 1000 forint. Ebben az esetben teljesen észszerű lesz, hogy kifizetik az 1000 forintot a 4000 forintos nyereség reményében, mert a nyerési esély 1 a 3-hoz, tehát egy sorsjegyre 1333 forint jut, több, mint amennyit befizettünk, az 1000 forint. Alkalmazzuk most ezt a logikát a mi kedves bűnelkövetést mérlegelő kollégánkra. Tegyük föl, hogy ez az észszerű állampolgár elgondolkodik azon, érdemes-e az igen tisztes autólopási szakmára adni a fejét. Megnézi a büntető törvénykönyvet, és mondjuk ott azt találja, hogy autólopásért 3 év büntetés jár. Igen ám, de ismerősei felvilágosítják arról is, hogy csak minden harmadik autó ellopóját találja meg a rendőrség. Tehát, ha háromszor vállalkozik lopásra, csak akkor biztos, hogy egyszer megbüntetik. A 3 év eloszlik a 3 esemény között. Egy esemény 1 év kockázatot jelent. Ezek után tovább gondolkozik, azt mondja, itt egy trabant, ezt nem érdemes ellopnom, mert ebből nem fogok 1 évig megélni. De itt van egy jobb gépkocsi, mondjuk egy Mercedes, ebből 2 évig fejedelmien élek. 1 év a várható büntetés. Tehát a Mercedest érdemes lesz ellopnom. Valószínűleg a büntetőrendszer rosszul működik, ha ez a gondolkodás így lehetséges. A népi mondás szerint jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. A túzok jövőbelisége, az ezzel járó bizonytalansága csökkenti az értékét. Ugyanez a logika. Ugyanez a jövőbeli bizonytalan büntetés, mint költség, kisebb súllyal fog szerepelni a már látott ábrán. Tehát ha megvizsgáljuk ezt a kiegyenlítődéshez közelebb futó görbét, azt találjuk, hogy 1 milliárd forint kárhoz nem 2 milliárd forint büntetés kapcsolódik, hanem csak 1,5 milliárd. Tehát a várható büntetés esetén kevesebb büntetéssel kell számolni, mint a büntető törvénykönyvben szereplő büntetés esetén. Ha visszatérünk az utolsó ábrához. Vannak esetek, amikor, és ez volt a Mercedes lopó tolvaj esete, vannak esetek, amikor a várható büntetés az a már említett tökéletes kiegyenlítődés vonala alatt halad, vagyis mondjuk 1 millió forint büntetéshez nem 1,5 vagy 2 millió forint büntetés járul, hanem csak körülbelül 4-500 ezer forint. És ennek a görbének bármely pontján ugyanezt tapasztaljuk, hogy tudnillik a bűncselekmény súlyosságával nem áll arányban, annál jóval kisebb a büntetés súlyossága. Tehát ha mondjuk ez 1 millió forint még egyszer, akkor ehhez 500 000 forint büntetés járul. Ebben az esetben a büntetésnek nincs visszatartó hatása, hiszen a várható nyereség az meghaladja a várható büntetést. Az észszerű elrettentésnek ezt a modelljét érdemes egy kicsit finomítani. Az ugyanis, hogy mekkora előnyt vagy hátrányt tulajdonítunk egy eseménynek, nem csak a tett következményeként jelentkező nyereségtől, illetve hátránytól függ, hanem bizonyos lelki költségektől is. A bűnelkövető A bűnelkövetés mérlegelő számára fontos költségtényező, illetve nyereségforrás, hogy mit gondolnak mások az ő cselekvéséről. Ha mások tisztelnek, az nyereség. Ha megvetnek, az érzelmi költség számomra. Egy bűnöző környezetbe kerülő fiatalnak ahhoz, hogy bandataggá válhasson, bizonyos beavatási szertartáson kell keresztül mennie. Rendszerint egy nagy kockázatú bűncselekményt kell elkövetnie. A fiatalember tisztában van azzal, hogy a kockázat nagy, a büntetés súlyos, normális körülmények között észszerűen mérlegelve ezt a bűncselekményt nem követné el. Számolnia kell azonban azzal is, hogy hogyan reagál rá a környezete, ebben az esetben a banda. Ha nem követi el, megverik, kiközösítik, megvetik. El fogja követni a bűncselekményt az érzelmi következményekre tekintettel. Összegezve. A büntetés elrettent a jogsértés elkövetésétől, ha a tett várt költsége meghaladja a várt előnyöket. A büntet költsége az a büntetésből adódik, amelyet korrigálnunk kell a lebukás valószínűségével, és ezt még befolyásolja a környezeti jutalom vagy büntetés, amelyet a tett elkövetésével kapcsolatban elszenved, illetve nyer az elkövető. Ha a bűncselekménynek nyilvánított magatartást nem tartják rossznak a társadalomban, különösen a személyes környezetben, akkor a tiltott magatartás, a büntetőtörvénykönyvben tiltott magatartás költsége jelentősen csökken. A büntető rendszer az elmondottak szerinti értelemben észszerű, gondolkodó ember döntését kívánja befolyásolni. És az észszerű emberek közé számolom a potenciális bűnelkövetőket is. A döntést a jog közvetlenül a büntetés bekövetkezésének, a valószínűségének az emelésével, illetve a büntetés szigorának a növelésével befolyásolhatja. Ezen kívül a jog még befolyásolhatja a társadalmi értékítéleteket, a preferenciákat is, erről majd még a későbbiekben lesz szó. A büntető rendszer az akkor észszerű, ha az elrettentésre fordított többletkiadás ezt meghaladó kárt hárít el. Ha még valakit becsukunk a börtönbe, amely bezárás évente 2 millió forintba kerül, akkor teljesülnie kell annak a követelménynek, hogy ezzel 2 millió 1 forintnyi kárt hárítsunk el. Különben ez a 2 millió forint fölöslegesen került kiadásra. Az elmondottakból több következtetés adódik. Először is. A bűnfelderítés javítása épp úgy növelheti a bűncselekmény költségességét, mint a súlyosabb büntetés. Mindig az adott helyzet dönti el, hogy mi ennek a kettőnek a leghatékonyabb kombinációja. Mind az új büntetés végrehajtási férőhelyek, tehát börtöncellák létesítése, mind pedig a bűnelkövetés nehezítő, a felderítést javító járőrök számának növelése pótlólagos költséggel jár. Ezen a karikatúrán, ha a festéket kicserélnék egy digitális kamerára, az meglehetősen nagy ráfordítást igényelne. Semmi sincs ingyen. Ha tehát a jogsértő viselkedést befolyásolni akarjuk, ez pénzbe kerül. A befolyásolás, a költségessé tétel maga is költséges, drága. És ez a drágaság határt szab annak, hogy tulajdonképpen a társadalom mekkora összeget fordít ezeknek a cselekményeknek a befolyásolására. Az sem megoldás, ha az elkövetőket életük végéig a börtönben tartjuk, nem csak mert ez igazságtalan, oktalan és embertelen, hanem tessék belegondolni a költségekbe. 20 éves korában valakit bezárnak a börtönbe, bentartják 50 évig, 2 millió forinttal számolva, ez 100 millió forintba kerülne. A második következtetés. Amennyiben a bűnözés, a lehetőségek és társadalmi szükségletek kiváltotta viselkedés, úgy az ismerté vált bűnözők kivonása a társadalomból szintén nem megoldás, legalábbis nem tartósan jó megoldás. Az elkövető helyét mások töltik be, mindaddig, amíg a bűncselekmény terméke iránt fennmarad a társadalmi kereslet. Különösen jól látható ez kábítószer kereskedőknél, dílereknél. Az egyik kereskedőt letartóztatják, lelövik, már is helyébe lép a konkurencia, ha a konkurenciát is lelövik, mások lépnek a helyükbe. Harmadik következtetés. Ha a büntetéssel való elrettentés társadalmi költségei rendkívül nagyok, akkor a társadalom esetleg átértékeli a helytelenített deviáns magatartást. És ennek nyomán az állam dekriminalizál, vagyis kivonja a cselekményt a büntetőleg kezelt, üldözött magatartások köréből. Ennek a klasszikus példája az amerikai alkoholtilalom, a prohibicionizmus. A túlzott alkoholfogyasztás és a bűnözés közötti szoros kapcsolat meglehetősen ismert. Az italozás, a mértéktelen italozás szörnyű családi tragédiák forrása. 1919-ben egy morális keresztes hadjárat végén az amerikaiak döntő többsége alkotmánymódosítással betiltotta az alkohol előállítását és forgalomba hozatalát. Ennek következtében a bűnözés elszabadult, a gengszterek egymást és a békés lakosságot lövöldözték, elég Al Capone-ra utalni, és a pragmatikus amerikaiak morál ide, morál oda, 1933-ban úgy döntöttek, hogy újra módosítják az alkotmányt, és a továbbiakban kivonják a büntetőjogi büntetés alól az alkohol árusítását, dekriminalizálnak. A bűnöző viselkedés észszerűségére vonatkozó felfogás a közgazdaságtanból szivárgott át a jogtudományba és a viselkedéstudományba. De elfogadható egyáltalán a mindennapi élet tapasztalatai tükrében ez a fajta észszerűség feltevés? Hol az észszerű számítás a szenvedélyből elkövetett bűncselekmény esetén, ha valaki féltékenységből megöli a feleségét például? A büntetőjog alapvetően az észszerű embereket próbálja befolyásolni, beleértve az égetni valóan rossz embereket is. Amellett az értelem fortélyos. Ha a viselkedés költségének növelésével nem lehet befolyásolni azt, aki szenvedélyből cselekszik, a jog még mindig elérheti, hogy az előtt befolyásoljon, hogy a jövőbeli bűnelkövető elveszteni az uralmat önmaga fölött. Vannak például emberek, akiknek meggyőződése, hogy minél többet isznak, annál jobban vezetnek. Baleset őket nem érheti. Az egyik ismerősöm, aki így gondolkodott, miután visszakapta a jogosítványát, változatlanul iszogatott egy kupicát, két kupicát, sok kupicát, ahányszor vendégségbe ment. De mielőtt az első poharat megfogná, a háziasszonyhoz fordul, és azt mondja, itt a sluszkulcsom, ezt most jól dugd el, és vissza ne add addig, amíg ki nem józanodom. Utána iszik. Tehát a jog képes arra, hogy akkor is érvényesítse az észszerűséget, amikor mi magunk már nem vagyunk észszerűek. Ennek ellenére meg kell vallanom, hogy az észszerű bűnözés közgazdasági modellje elég sok felháborodást vált ki, ugyanis az uralkodó társadalmi elképzelés szerint a jogi büntetésre azért van szükség, mert ez hozzátartozik az igazságtételhez, az igazságossághoz. Az igazságossági szempontnak meghatározónak kellene lennie a büntetőjog működésében. A rossz minden valamire való mesében elnyeri büntetését. És érzéseink is azt követelik, hogy a bűn ne maradjon megbüntetlen, megtorlatlan. Ellentétben áll-e hát a bosszú, a megtorlás érzelmi igénye az észszerűséggel? Ezen a ponton szót kell ejteni az értelem és érzelem kapcsolatáról. Legalábbis a modernitás kezdete, tehát a 17. század vége, 18. század óta uralkodóvá vált az az elgondolás, hogy ez a kettő ellentétben áll, és a szenvedélyek az értelem ellenségének számítanak. A szembeállítás odáig megy, hogy csak az érzelmektől mentes döntést, gondolkodást szokás olyannak tekinteni, mint amely tárgyilagos, megbízható gondolkodási eredményt képes nyújtani. A modern lélektan nem egészen ért egyet ezzel a felfogással, hanem az értelem és érzelem kapcsolatának szoros összefüggését hangsúlyozza. Például olyan helyzetekben, amikor értelmi alapon nem tudunk dönteni, az érzelmek segítenek. Például nem tudunk dönteni, mert nincs elég információnk. Kit vegyünk feleségül? Érzelmek döntenek. Az érzelem meggyorsítja a választást, meggyorsítja a környezethez való alkalmazkodást. Az érzelemkutatók egy csoportja szerint a megtorlás mögött munkálkodó felháborodás érzést a szabálysértés váltja ki. Pontosabban, mint Ortoni professzor kimutatta, ha valaki megsérti az érdekemet, akkor haragszom. De ha valaki az érdekemet úgy sérti meg, hogy egyúttal szabályt is szeg, akkor fölháborodom. Ugye egy terembe úgy szoktunk bejönni, hogy érkezési sorrendben sorba állunk. Ha valaki elém kerül a sorbanálláskor, és emiatt nem fogok beférni a Mindentudás Egyetemének következő előadására, akkor fölháborodom. Persze nagyon sok a szabálysértés, és életveszélyes lenne minden miatt, és állandóan fölháborodni. Gondoljanak arra, hogy a belvárosban sétálnak, minden második autó szabálytalanul parkol. Ha állandóan rendőrhöz rohangálnának, ez nyilvánvalóan a legrosszabb időtöltés lenne. Mégis, ha a szabályszegések tömegessé válnak, ez legalábbis zavaró. És a zavar egy bizonyos fokú felháborodásba megy át, amelyet az ellen fordítunk részben, aki elmulasztja a szabálysértést megtorlani. Tehát adott esetben ez az állam. És az állam, ha folyamatosan elmulasztja a szabályszegések megbüntetését, akkor legalábbis elveszíti hitelét. Minden esetre a szabálysértés hatására keletkező felháborodás az olyan tényező, amivel a jognak számolnia kell. Ezen túl, ahhoz, hogy a büntetés igazságos legyen, a felháborodáson túl tehát, szükséges az is, hogy a büntetés valamilyen értelemben arányos legyen. Arányos legyen az elkövetett cselekmény okozta sérelemmel, kárral, és arányos legyen azzal a büntetéssel, amit másokkal szemben kiszabnak. Van az igazságosság működésének egy másfajta értelmezése is. Egy Lerner nevű professzor írt a 80-as évek elején egy könyvet, aminek az volt a sokatmondó címe, hogy Hit az igazságos világban. Az alcíme az mindjárt elmondja, hogy mit gondolt erről. Az alcím egy alapvető téveszme. Nehezen elviselhető abban a tudatban élni, hogy körülöttünk rendetlenség van és igazságtalanság. Az emberek hajlamosak arra, hogy független attól, hogy mit tapasztalnak, a tapasztalataikat egy igazságos rend részévé alakítsák át. Például az említett professzor kutatási eredményei szerint, ha valaki a lotton nyer, arról feltételezzük, hogy valamilyen módon megérdemelte ezt a nyereményt, mert jobban töltötte ki, nagyobb odaadással töltötte ki a szelvényt, mint azok, akik nem nyertek. Ez kísérleti eredmény, tessék elhinni, hogy többszörösen igazolt. És ennek a logikának van egy nagyon szomorú eredménye is, hogy tudnélik a balszerencse, sőt a bűncselekmény áldozataival kapcsolatban is feltételezik, hogy az illető rászolgált arra, ami történt vele. Az igazságos világra vonatkozó elképzelés szerint az emberek csak azt kapják, amit megérdemelnek. A büntetés segít helyreállítani a világ rendjét, a megsértett rend helyreállítása lehetővé teszi a világ igazságosságára vonatkozó feltevések tovább működtetését. A megtorlás igény és az igazságosság követelte büntetés nem feltétlenül kerülnek ellentétbe az értelem szavával. Azt hihetnénk, hogy a jogtörténetből ismert, érzelmi szükségleteket kielégítő nyilvános büntetések a homlokra égetett szégyenbélyeg, a tolvajok csonkítása, mindez a puszta szadizmus terméke. Nem egészen. Egy olyan kor alkalmazta ezeket a büntetéseket, mely alig rendelkezett rendőrséggel. A lakosságnak magának kellett felismernie, hogy kik a potenciális elkövetők. És nem állt rendelkezésre olyan költséges börtönrendszer, amit itt látnak, ami alkalmas lett volna kivonni az embereket a társadalomból. Egyszerűen nem engedhették meg maguknak, hogy börtönöket építsenek és működtessenek. Más kérdés, hogyha ezek a kényszerítő körülmények nem állnak fenn, ha megszűntek, akkor hogyan értékeljük a csonkítást? Nyilvánvalóan más körülmények közt ez teljesen irracionális. Az igazságos megoldásokra vonatkozó elképzelések hozzájárultak a társadalomban tapasztalt bűnözés leghatékonyabb kezeléséhez. Azonban hiba lenne túlbecsülni az érzelem diktálta, az igazságérzet diktálta megoldásokat. A közgondolkodás sokszor ragaszkodik olyan megszokott megoldásokhoz, amelyek túlhaladottak, költségesek, nehezen fogadják el az alternatív büntetési formákat, amilyen például az itt látható félig nyitott börtön. Hogy az emberek elutasítják ezeket a megoldásokat, abban valószínűleg nem egy irracionális bosszúvágy, a feszítsd meg, kövezd meg régi beidegződése működik, hanem egyszerűen a tájékozatlanság. Érvényesül azonban a büntetőjog alakításában egy olyan hatás, amely alapvető kételyt ébreszthet a büntetőjog észszerűségével kapcsolatban. A büntető politika ugyanis olyan társadalmi légkörben formálódik, amelyet áthat az áldozattá válástól való, hangsúlyozom, jó részt alaptalan félelem. Ennek az észszerűtlenségét jelzi, hogy például olyan emberek, akik már bűncselekmény áldozatává váltak, rendszerint kevésbé szigorú büntetést kívánnak, mint azok, akik sose voltak bűncselekmény áldozatai, csak attól félnek, hogy majd egyszer azzá lesznek. És ugyanakkor olyan helyeken is, ahol mindenféle mutató szerint csökken a bűnözés, ahol az utcán nagyobb biztonságban vagyunk, mint a fürdőszobában. Még ezeken a helyeken is adott esetben a félelem erősödik, és egyre szigorúbb büntetéseket követelnek. A szorongás forrása egyebek közt az, hogy az egyre bonyolultabb, kiszámíthatatlanabb és ennek folytán kezelhetetlenebb világban nincs mihez fordulnunk, nincs mihez mérnünk magunkat. És ezt az űrzavart azután a televíziók, és általában a tömegkultúra mindenféle formái, erőszakos történésekre egyszerűsítik le. A szorongást azután felelőtlen politikusok megpróbálják enyhíteni, amikor vasszigorral kialakított közbiztonságot ígérnek. Ilyen programok választási sikereket hozhatnak, de a megnyert választás után a politikus maga se tud kikerülni az érzelmek diktálta büntetőpolitika ördögi köréből. Ennyiben tehát az észszerűség valóban ellentétbe kerülhet a szenvedélyek parancsával. De még ezen a ponton sem reménytelen az észszerűség szempontjából a helyzet. A tapasztalatok szerint a rendteremtő szigorító programok abban a pillanatban, amikor a költségekkel szembesülnek, elhalnak. Igyekeznek elfelejteni őket. A szigorú büntetési tételeket a bírák kicselezik. Fásult börtönőrök. A dekriminalizáció lelke sívévé válnak abban a pillanatban, amikor a túlzsúfolt börtönben felüti a fejét az antibiotikumnak ellenálló tuberkulózis. A rendőrfőnököknek pedig sikert kell felmutatnia, tehát kiharcolja a pénzt köztéri világításra, bűnmegelőző járőrözésre. Az embereket sikerül visszacsalogatni az utcára, és ha sokan vannak az utcán, az elveszi az utcai erőszaktól a kedvet. Legalábbis így történt ez New York városában az elmúlt 10 évben. New Yorkban csökkent a bűnözés, miközben emelkedett a rendőrök és fogvatartottak száma. Az emberölésért letartóztatottak száma 1990 után drámaian csökkent. Az igazságérzet természetesen olyas valami, ami figyelembe veszi, hogy hogyan is alakul a környezet, ebben az esetben hogyan nőtt a rendőrök száma. De ezen túl sokkal fontosabb szempontokkal is foglalkozik, nevezetesen azzal, hogy visszatetsző-e a túl szigorú büntetés. Az érzelmek, az igazságérzet ellenáll a túl szigorú büntetésnek. Ugyanis ez a túl szigorú büntetés aránytalannak látszik. A közfelfogás egyébként sem követi minden további nélkül szolgáljan a hatalom értékítéleteit. Az emberek nem látnak bűncselekményt ott, ahol a hivatalosságok szerint bűncselekményt kellene látniuk. Hadd hozzak fel egy történelmi példát. 1843-ban a Rajnai Tartományi Gyűlés elhatározta, hogy ezentúl büntetendővé teszi az erdőben lehullott gallyak szedését, falopássá minősítve azt, amit a szegények évszázadokon át megtehettek. Ezzel kapcsolatban mondta Marx, aki egyébként az időtájt még nem volt marxista, a következőket. A nép látja a büntetést, de nem látja a büntettet. És mert látja a büntetést ott, ahol nincs büntet, már ezért sem fog büntettet látni ott, ahol büntetés van. Azzal, hogy a lopás kategóriáját ott alkalmazzátok, ahol nem szabad alkalmazni, ott is megszépítettétek a lopást, ahol alkalmazni kell. Eddig a Marx idézet. Ahol a magatartás fokozódó költségű tiltása nem találkozik társadalmi egyetértéssel, ahol a büntetést aránytalannak érzik, ott feszültség keletkezik. Az érzelmek az ilyen szigorításnak egy darabig ellenhatnak. De az igazságérzet működésének vannak határai. A megszokás az igazságérzetet is megtöri, elporlasztja. Ezért különösen nagy a jogalkotó felelőssége. Montesquieu az államok természetének 18. századi francia búvára írta a következőket. Kétfajta romlottság van. Az egyik, amikor a nép nem tartja meg a törvényeket, a másik, amikor a törvények rontják meg a népet. Ez gyógyíthatatlan baj, mert magában az orvosságban rejlik. Éppen ezért rendkívül veszélyes az a jogalkotás, amely a bennünk rejlő irracionalitást használja ki. Végkövetkeztetésem azonban reménytelibb, mint Montesquieu-jé, aki még nem számolhatott a demokratikus jogalkotással. Nem szükségszerű, hogy a törvény végzetesen megrontsa a népet. Egy demokráciában jó részt mód van korrekcióra, és egy demokráciában a legtöbb esetben észre tudjuk venni, ha egy a szorongásainkra választ adni kívánó rendszer nem működik. Ha az utcai szorongás nem szűnt meg, noha rengeteg bűnelkövető került a börtönbe. És hiába kerültek börtönbe, és miközben börtönbe kerültek, nem maradt pénz iskolaépítésre. A bennünk működő érzelmek, az igazságérzet keltette felháborodás, képesek ítéleteinket az észszerűség felé vezetni. Ebben a reményben köszönöm szépen figyelmüket.
Köszönjük szépen Sajó Andrásnak az előadást, önöknek pedig a türelmet. Úgy látszik az előadás kezdetén az ördög nem aludt, hanem bűnözött. Nos, az imént elhangzottakat zavartalanul ismételten figyelemmel kísérhetik ma éjjel és szombaton délelőtt a Duna Televízióban, csütörtök este a Petőfi Rádióban, vasárnap délután az MTV-n és vasárnap éjjel pedig az M2 műsorán. Most pedig átadom önöknek a szót, tegyék fel kérdéseiket a témával kapcsolatban, a professzor úr pedig készségesen válaszol. Parancsoljon!
Azt hiszem, a lakosság egy nagy részének az a véleménye, hogy a parlamentben működő politikusok nem azt csinálják, amit kéne csinálniuk. Ez valamilyen szinten bűn. Hol van a büntetésük?
A büntetést a választóktól fogják megkapni.
Ugyanazt csinálják jobbra, még balra. Ugyanúgy csinálják jobbra, balra, ugyanazt a hibát jobboldali, baloldali politikusok. Változatlanul.
Baloldali és jobboldali szavazók ugyanúgy fogják értékelni.
Köszönjük szépen. Várjuk a következő kérdést, egy kis türelmünket kérem, amíg a mikrofon eljut a kérdezőhöz. És arra kérek mindenkit, hogy kérdéseket tegyen fel röviden és tömören megfogalmazva. Egy pillanat. Már csak másodpercek kérdése. Ez csak egyik kérdésre jogosítja fel a két mikrofon ellenére.
Jó napot kívánok! Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi vannak a vádalkukkal? Tehát ami tönkre teszi az egész társadalmat. Mi van a vádalkukkal? Ami eltünteti az olyan fontos dolgokat, ami több milliárdos lopások, csalások, és vádalkut kötnek az államok. Köszönöm!
Olyan országokban, ahol régebben is működik a vádalkú, a tapasztalat azt mutatja, hogy a különbség a között van, hogy valakit életfogytiglanra ítélnek, vagy 10 évre ítélnek. Tehát szó sincs arról, hogy a vádalkú következtében eseményekre nem derülne fény. A vád ezeket tartalmazza, de nem emelnek vádat bizonyos olyan összefüggéssel kapcsolatban, ami még súlyosabb büntetés kiszabását tenné lehetővé. Tehát még egyszer, a jól működő vádalkú lerövidíti az eljárást, rengeteg költséget takarít meg, és a végeredménye az, hogy ugyanúgy elítélik az elkövetőt, gyorsabban, igaz, hogy 5 évvel mondjuk kevesebbre, de hát 15 és 10 év között a különbséget, azt nagyon nehéz fölmérni. Nem szükségszerű, hogy a vádalkú következtében ne derüljön ki az igazság. Egyszerűen a vád emelésben kell lennie a különbségnek. Tehát nem arról van szó, hogyha valaki biciklit lopott és tankot is, akkor a tanklopásról egyáltalán nem fognak beszélni a vád során. A vádalkú következtében az történik, hogy azt fogják mondani, hogy ellopott egy tankot, de nem előre megfontolt szándékkal, így aztán csak 5 évig terjedő büntetéssel sújtható az illető.
Köszönjük szépen a választ, most pedig átkapcsolunk a másik terembe, ott is van egy kérdező. Öné a szó, parancsoljon!
Jó estét kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetne hatékonyabb a büntetőjogi rendszer? Köszönöm.
A büntetőjogi rendszer mindenek előtt akkor hatékonyabb, ha többet költenek rá, és a második etapban, hogyha ezt a többlet összeget értelmesen költik el. Tehát alapvetően rendelkezésre álló erőforrásoktól függ a bűnözés leküzdése. De a társadalom nem biztos, hogy hajlandó ezeket az összegeket rendelkezésre bocsátani. Ugyanis még egyszer mondom, a társadalom választása az, hogy börtönt akar, hatékony rendőrséget akar, vagy ehelyett iskolát akar és máját ültetést akar. Mindent egyszerre nem lehet. Kecske is, meg a káposzta is ritkán marad meg.
Köszönjük szépen, parancsoljon!
Azt szeretném kérdezni, hogy láthattuk, hogy milyen jelentős költségeket ró az államra, illetve a lakosságra a büntetés, az igazságszolgáltatás végrehajtás. Hogy az észszerűség keretein belül én, szóval lehetne, sokan úgy látják, hogy például ez a büntette, tehát a bűnözőknek esetleg mi lenne, hogyha le lehetne dolgoztatni velük azt a költségeket, amelyeket ők okoznak az államnak, mi a plusz költségeket. Most nem ilyen munkatáborokra gondolok, de azért ez például segíteni azt is, hogy a későbbiekben esetleg a ne váljanak antiszociálisra, hanem társaságba kerüljenek, és még hasznot is hajthatnak az államnak. Illetve a másik kérdésem pedig az lenne, hogy a manapság sokat hallhatunk a halálbüntetésről, illetve hogy azt állítsák vissza. Mennyire észszerű, illetve mekkora visszatartó ereje, hogyha esetleg ez ténylegesen megvalósulna? Köszönöm szépen.
Először is, ami a munkavégzést és a munkavégzéssel való hát önfenntartást illeti. A probléma az, hogy A börtönben vagy más körülmények közt előállított termékeket el kellene adni. És a baj az, hogy ezek a termékek nem versenyképesek. Tehát egyszerűen az előállítási költséget börtön körülmények között, ahol a költségek döntő része az az őrizetből adódik, azt nem képes fedezni. Éppen ezért fontosak ezek az alternatív büntetések. Az alternatív büntetések kapcsán egyre gyakoribbak azok a megoldások, amelyek lehetővé teszik, hogy ne a börtönbe dolgozzon az elítélt, az ideje, a szabad ideje egy részét sem kell a börtönben töltenie. Elég sok szabadságkorlátozás érvényesül, de alapvetően ugyanúgy dolgozik, mint más ember. És ebben az esetben hatékony a tevékenysége, természetesen az így keresett összeg jelentős része az az államot illeti meg. Tehát ez a fajta tevékenység az, ami azt hiszem, hogy eleget tesz az ön elképzelésének. Azért mondtam, hogy csak az összeg egy része illeti meg az államot, mert a másik és tulajdonképpen legalább ilyen fontos szempont az, hogy nagyon sok esetben vannak áldozatok. És az áldozatokat valamilyen módon kártalanítani kellene. Magyarországon vannak picike kezdeményezések, hogy az áldozatokat az állam kártalanítsa, tehát a költségvetés, vagyis valamennyien, ami tulajdonképpen egy teljesen egészséges biztosítási gondolatnak felel meg. Más országokban, mondjuk Németországban ez jobban előre haladt. De hát az ideális megoldás az lenne, hogyha a kártalanítás az pont az elkövetőtől származna. És erre nagyon érdekes, speciális programokkal kísérleteznek. Adott esetben testi sértés áldozatánál háztartási munkát végez az elkövető, ami adott esetben, ha nagyon súlyos a testi sértés, akkor az kifejezetten jól jön, tehát valakinek eltöri a bűnöző a kezét, akkor nem igen tud főzni, ellátja maga a bűnöző. Ez rendkívül furcsának tűnik a mi megszokott gondolkodásunkkal, de ha visszamennek az emberiség történetébe, akkor ez egészen szokásos dolog volt. Tehát semmi szokatlan az emberiség története szempontjából ebben nincs. Megszoktuk azt, hogy börtönben és elkülönített viszonyok között kezeljük a bűnözőt és az áldozatát. Ez az új megközelítés, ez igyekszik ezt a távolságot valamilyen módon csökkenteni. Ne felejtsék el, hogyha az áldozat nem kerül abba a helyzetbe, hogy megbocsásson, akkor egész életében egy rettenetes feszültség marad benne. Egy megaláztatás, amit nem tud földolgozni. Ezek a közvetlen kontaktusok igenis alkalmasak arra, hogy az elkövető valamilyen módon földolgozza éppen az eddig szörnyetegnek látott elkövetővel való kapcsolatban azt, amit elszenvedett. Még egyszer mondom, tudom, hogy nagyon nehéz ezt először átgondolni, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez igenis működhet. Kis idő kell, amíg megemésztjük. Ami a halálbüntetés hatását illeti. Először is azzal tisztában kell lenni, hogy a legtöbb bűncselekmény, amely miatt ma még egyes országokban halálbüntetést szabnak ki, az családon belüli. Magyarországon is az emberülések döntő többsége ismerősök között történik. Most gyakorlatilag kizárható ilyen esetben a bűnismétlés. Vannak rendkívül vitatott statisztikák, amelyek szerint a halálbüntetés esetleg valamilyen társadalmi elrettentő hatással bír. Ezek az adatok vitatottak, és nem lehet meggyőző erőt tulajdonítani nekik. A bírálatukért egyébként egy Klein nevű közgazdász az Nobel-díjat kapott, nem csak a bírálatért, a munkássága egyéb részeiért is. Tehát a kutatási eredmények szerint ez nem világos. A leggyakrabban fölhozott érv természetesen az, hogy még mindig vannak olyan elvetemült bűnözők, akik nem a feleségüket és nem a családtagjaikat írtják ki. Ezekről esetleg feltételezhető, hogy ismét bűnözni fognak. Természetesen ez nem a társadalmi elrettentés szempontjából lényeges szempont, hanem az egyéni megelőzés szempontjából, de erre úgy tűnik, hogy kellő megnyugtató választ ad az életfogytig tartó büntetés, feltéve, hogy annak a körülményeit megfelelően szervezik meg. De ez egy szervezési kérdés. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a választ. Egy kérdést várunk.
Egy kérdés helyett két picike van. A professzor úr nem beszélt a háborús bűnök elkövetőiről. Ki vagy kik mondják meg, hogy bűnösök vagy hősök? Tudjuk, a II. Világháború után a németek mentek Nürnbergbe, de ha a kimenetel fordítva lett volna, akkor kiment volna Nürnbergbe. És a pici kiegészítő kérdésem, azt tetszett mondani, hogy nagyon sok a szabálysértést, amit az államnak büntetni kell. Nem lenne jobb a sok szabálysértést eltörölni? Mert köztük van olyan is, ami abszurd. Például a kötelező biztonsági öv, az nem sok szerepe van neki, itt meggazdagodik a biztonsági övet gyártó. Vagy a kötelező biztosító, meggazdagodnak a biztosító cápák. És így tovább sokat lehetne sorolni. Vagy a kötelező sebességcsökkentés, ami a gépkocsinak árt. Mert ezek a szuper gépkocsik az úton repülnek, közben csak lépésbe haladhatnak. Professzor úrnak mi a véleménye? Köszönöm.
Rendkívül elfogult vagyok, de nem a háborús bűnösökkel kapcsolatban. Én nem vezetek, ha lehet, és mindig becsatolom a biztonsági övet. Ezzel együtt természetesen egyetértek azzal, és erre utaltam a dekriminalizáció nevű jelenség kapcsán, hogy vannak olyan cselekmények, amelyeket a társadalom átértékel, amelyeket korábban helytelenített, de mivel semmi nem változik attól, hogy helytelenítik, vagy mert nincs áldozata a cselekménynek, ezért egyszerűen kivonják a büntetőjogi megítélés alól. Hogy ide tartozik-e a sebességkorlátozás, vagy a biztonsági öv, avval én nem szeretnék foglalkozni az említett elfogultság okán, de a technika az adott, és az mindig a társadalmi megítélés kérdése, hogy végül is mit tartanak megőrzendőnek, és mit tekintenek eltörlendőnek a szabálysértések közül. Szabálysértés vagy szabályszegés alatt én természetesen a súlyosabb bűncselekmények alapját is értem. Ön rövid kérdést tett föl a háborús bűnösökkel kapcsolatban. A rövid válasz természetesen az, hogyha a németek nyernek, akkor Nürnbergben felvonulás van. Diadal felvonulás. Azt is szokás mondani, hogy jaj a legyőzöttnek. De attól félek, hogyha ezt a gondolatmenetet túl messzire visszük, akkor kissé relativizálunk és eltöröljük a különbséget egyik hadvezér és másik hadvezér, egyik hadsereg és másik hadsereg között. Nyilvánvalóan a németek is, a szövetségesek is alkalmaztak, vagy alkalmaztak volna ilyenfajta törvényszéket, ilyen törvényszéket alkalmaznak most is, de nem mindegy azért, hogy kivel szemben és miért alkalmazzák. Tehát önmagában az a tény, hogy egy intézmény rosszul is működhet, igazságtalanul is működhet, az nem ok arra, hogy azt mondjuk, hogy az intézmény mint olyan fölösleges. Az utolsó megjegyzésem ezzel kapcsolatban, pontosan ugyanezt a gondolatot fogalmazta meg McNamara, aki az Egyesült Államok hadügyminisztere volt a vietnámi háború idején, korábban felelős volt azért, pontosabban részt vett abban a döntéshozatalban, amelynek következtében Tokióban egészen hihetetlen szőnyegbombázásokkal pusztították a civil lakosságot, 100 000 ember halt meg, és ő az emlékirataiban leírja, hogy ha mi veszítjük el a háborút, akkor engem állítottak volna a japánok emiatt törvényszék elé.
Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, arra kérem önöket, hogy az előadást azt hagyjuk meg az előadónak. Önöktől lényegre törő kérdéseket várunk. Köszönöm szépen. Parancsoljon.
Az előadásában említette, hogy észszerű emberekre akar hatni a jog. Na most a büntető, a bűnözőkre azonban jellemző, hogy a joghézagokat hihetetlenül ki tudják használni, inspirálja őket arra, hogy bűncselekményeket kövessenek el. Na most a bemutatott grafikon is alátámasztja azt a gyakori mondást, hogy kicsit nem érdemes lopni vagy sikasztani, nagyot kell, mert ugyanannyit lehet majdnem kapni érte, mint hogyha kicsit csinálna. Most én azt szeretném megkérdezni, hogy látják a joghézagokat a jogalkotók. Miért csak akkor csukják be ezeket, amikor már komoly kára származik ebből a társadalomnak?
Köszönöm a kérdést. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy amit én vázolni próbáltam, az egy gondolkodási modell, tehát hangsúlyoztam is, hogy én nem tudok választ adni arra, vagy legalábbis az előadásomnak nem volt feladata az, hogy azzal foglalkozom, hogy konkrétan a törvényhozók, a jogalkalmazók miért úgy viselkednek, ahogy viselkednek. Azt próbáltam érzékeltetni, hogy van egyfajta észszerűségi logika, aminek bizonyos keretek között megfelel a jog, illetve ebből következnek bizonyos következtetések. Amire ön fölhívta a figyelmet, és ez kétségtelen egy meglevő probléma, arra utal, hogy a jog alkalmazása vagy a büntető rendszer nem felel meg annak az észszerűségi követelményrendszernek, amit vázolni próbáltam. Milyen oka lehet ennek? Nincs például elegendő erőforrás, amivel a kisebb ügyeket kezeljék. Most ez megint egy társadalmi és részben jogalkotói döntés kérdése. Akarunk-e erőforrásokat mozgósítani kisebb bűncselekmények kezelésére, vagy megvárjuk, míg a bűncselekmények a fejünkre nőnek? Akarunk-e még hozzáértő jogászokat foglalkoztatni, akik kiszűrik a joghézagokat, vagy hagyjuk, hogy ezek a hozzáértő jogászok ügyvédek legyenek, és megfelelő tippeket adjanak arra nézve, hogy hol maradtak meg a joghézagok. Ez mind társadalmi választás kérdése. Mi felelünk azért, hogy ennyi pénz áll a költségvetésben rendelkezésre ezeknek a kérdéseknek a kezelésére. Nem akarom védeni természetesen azokat, akik ott ülnek, nehéz munkájuk van, ellátják, ahogy tudják.
Köszönjük szépen. Tessék, ami a szó.
Nekem két rövidebb kérdésem lenne. Az első az, hogy mit gondol arról, hogy a drogot legalizálhatják-e, tehát a könnyű drogot legalább. Ez segít, elősegíti a drogfogyasztást, vagy inkább csökkenti, és az ezzel kapcsolatos bűncselekményeket mennyiben segíti, vagy akadályozza. Másik kérdésem pedig az lenne, hogy az elévülés milyen helyzetekben, milyen esetekben történik. Például ugye vannak, akik ezt nagyon jól tudják, ennek következtében a cselekedeteik után kiutaznak külföldre, és miután elévült a bűncselekményért járó büntetés, visszajönnek, és tulajdonképpen semmilyen büntetést nem kaptak. Ez ellen lehet-e valamit tenni, és egyáltalán milyen esetekre érvényes? Köszönöm.
Az elévülés az ebből az észszerűségi szempontból azért egy a jogtörténetben mindig ismert megoldás volt, mert hosszú idő eltelte után rendkívül nehéz az eseményeket rekonstruálni, tehát fölidézni. Úgyhogy nagyon hosszú idő után nagy valószínűséggel így is úgy is a vád elveszítené a pert, nem sikerülne elítélni az elkövetőt, a tanúk emlékezete elhalványul, az iratok azok szétporladnak. Tehát ez, még ha nem is gyorsítják a dolgot, mesterségesen, ami azért előfordul. Úgyhogy ez az elévülési intézmény egyike az észszerű döntéseknek. Konkrét esetekben számos visszaélés forrása. A kérdés megint az, hogy megéri-e az elévülést megszüntetni, és akkor örökkön-örökké fönnáll az a szükség, hogy büntessünk, és ehhez megint erőforrásokat kell mozgósítani, vagy sem. Valószínűleg az emberi tapasztalat alapján nem éri meg. Hogy konkrétan Magyarországon mi történik, az egy más kérdés. Maga az intézmény azt hiszem, hogy belefér az észszerűségbe. Az nem biztos, hogy belefér az észszerűségbe, hogy gyanúsítottaknak nem vonják el az útlevelét. De hát ez egy nagyon olcsó intézkedés lenne, és megoldaná azt hiszem ezt a problémát. A második elsőnek elhangzott rövid kérdés, nehéz kérdés. A szakirodalomban a válasz egyértelmű, a a könnyű kábítószerek fogyasztásának a büntetőjogi büntetése észszerűtlen. Nem éri meg a ráfordítást. Különösen azért nem éri meg a ráfordítást, mert éppen a kábítószer fogyasztás az, ami a büntetést generálja. Talán emlékeznek arra a példára, amit az amerikai alkoholtilalomról mondtam. Az alkohol betiltása, az alkohol rendkívül súlyos károkkal jár, ha túlzott mennyiségben fogyasztják. Ezt nyilván senki sem tagadja. Kis mennyiségben azért egészséges. De a bűnözés Amerikában attól robbant ki, hogy betiltották a forgalmazást. Ugyanezt történt a kábítószerekkel kapcsolatban is. Az 50-es években elég nagymérvű kábítószerfogyasztás volt a világ számos pontján, büntetőjog nem lépett föl ellene, utána ugyanaz a morális keresztes hadjárat kezdődött, mint az alkoholtilalom kapcsán, és ennek következtében betiltották a könnyű drogokat, és ennek következtében a könnyű és a nehéz, tehát az erős kábítószerek egyaránt bekerültek a bűnözésbe. És az Egyesült Államokban is, más országokban is, és nem nehéz előrelátni, Európában, Magyarországon is, ez lesz a szervezett bűnözés legfontosabb alapja. Tehát egyszerűen nem létezett ilyenfajta bűnözés, és ilyen méretű bűnözés, amíg ez legalizált volt. Kétségtelen, súlyos következményei vannak, különösen a nem cannabis termékek fogyasztásának. De az ön kérdése a cannabis termékekre vonatkozott, és még egyszer mondom, itt a szakirodalom szerint a büntetőjogi beavatkozás költséges és eredménytelen. Más szempontból lehet követelni, hogy fennmaradjon a mai rendszer, biztos, hogy ezek is figyelemre méltó érvek. Abból a szempontból, amelyikből én vizsgálom ezt a problémát, tehát hatékonysági szempontból a cannabis fogyasztás büntetése az teljesen észszerűtlen.
Köszönjük, és végül a fiatalemberi a szó, parancsolja.
Ha jól vettem ki a professzor úr szavaiból, akkor egy év börtön, tehát valakinek egy évig börtönben tartása, az gyakorlatilag egy rendőr évi keresetével megegyező. Tehát akkor föl lehet állítani azt, hogy egy év börtön az gyakorlatilag egy rendőrbe kerül. A másik a texasi harmadik lopás nagy büntetése lenne, tehát hogy első lopásért még nem jár akkor a büntetés, a másodikért sem, de a harmadikért már 10 év jár. Illetve, hogy Amerikában ugye a lakosság 2%, férfi lakosság 2% a börtönben ül, mégse olyan jó a közbiztonság, hogy akkor ez most hogy van erre hatással. Illetve, hogy a nagyon-nagyon hosszú büntetés az pedig már nem generál egy idő után megtérést, hiszen nincsen esélye arra, hogy visszatérjen a munkaerőpiacra, hiszen kivesz fel egy olyan embert hálásba, aki 30 évet ült börtönben. Illetve, hogy ugye ezért kell mondjuk a börtönökben egyfajta kulturált szintet fönntartani, és nem az, hogy patkányok között kelljen élniük, mert akkor onnantól kezdve nem valószínű, ugye, hogy van kedvük újra tisztes társadalmi életet élni. Köszönöm szépen.
Azt hiszem, hogy vannak rendőrök, akik örülnének, hogyha egy börtönférőhelyi fizetést kapnának, de valamilyen módon van egy ilyen, bár azt hiszem véletlen összefüggés. Ami az Egyesült Államok büntetőpolitikáját illeti, valóban, ahogy ön említette, ez a technika, hogy a harmadik bűnelkövetés után gyakorlatilag 10 évig nem jöhet ki senki a börtönből, ez meghatározóvá vált az Egyesült Államok büntetőpolitikájában. Ennek a következménye az, hogy a férfi lakosság jelentős része, és különösen a fekete férfiak jelentős része, az megfordult a börtönben. Azt azért nem mondanám, ha emlékszik ezekre a grafikonokra, amelyeket bemutattam, hogy ez hosszú távon sikertelen volt, bár nem biztos, hogy ettől változott meg a helyzet az Egyesült Államokban. Az bizonyos, hogy az elmúlt 10 évben az amerikai nagyvárosok rendkívül biztonságossá váltak, vannak még mindig negyedek, ahova nem célszerű menni, de Budapesten is vannak ilyenek, sajnos. A városok többségében a közbiztonság kifejezetten megszilárdult, nem véletlen, hogy Budapest közbiztonságának a megszervezéséhez a lemondott New York-i rendőr főkapitányt hívták tanácsadónak. Ugyanakkor ennek az amerikai megoldásnak rendkívül súlyos következményei voltak, anyagi következményei, amiről említést tettem. És abban a pillanatban, amikor a gazdaság már nem működött olyan jól, mint a 90-es évek első felében, az amerikaiak se bírták a költségeket. És az egyes tagállamok egyik a másik után, éppen a demokrácia dicsőségére, kénytelenek voltak lakossági nyomásra megváltoztatni a költségvetést, és sokkal kevesebb pénzt költeni a börtönökre és új börtönférőhelyek működtetésére. Abban a pillanatban, hogy ez a lehetőség megszűnt, hogy újabb és újabb embereket börtönbe zárjanak, az egész büntető igazságszolgáltatási rendszert, ezt az ítélkezési gyakorlatot, ezt kénytelenek voltak átgondolni. Egyébként egy utolsó megjegyzés a három dobás és kiestél játékhoz. Előfordul, hogy a harmadik dobás, ez egy konkrét eset, a harmadik dobás egy bolti lopás volt, 14 dollár, azaz körülbelül 3000 forint értékben. Emiatt a 3000 forintnyi érték miatt kellett valakinek 10 évet börtönben. Kell ma is 10 évet börtönben töltenie. Ismétlem, egy év börtön Amerikában az egy év egyetemi tanulmány a Harvard Egyetemen.
Köszönjük szépen. Sajnos időnk többek között a picike kérdésünk miatt is lejárt. Én köszönöm szépen Sajó Andrásnak, hogy készségesen válaszolt mindenkinek. Önöknek köszönöm a figyelmet. Jövő héten 7:30 ugyanitt várjuk Önöket, akkor Horváth Zalán a Mikrokozmosz világáról szóló előadását hallgathatják meg. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!